Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fotó.
Kiállítás nyílt hétfőn az Einspach Fine Art and Photography galériában Budapesten a 2022. decemberében elhunyt Móricz Sabján Simon fotóriporter emlékére. A fotográfus 42 évet élt. A tárlaton a Robert Kappa magyar fotográfiai nagydíjjal is elismert fotóriporter képei mellett 90 fotográfus munkái láthatók. A kiállító művészek és a szervező kurátorok az emlékezés mellett egyúttal támogatni kívánják Móricz Sabján Simon családját a kiállítás képeiből befolyó összeggel. Móricz Sabján Simon munkáival több külföldi és magyarországi elismerés mellett 43 alkalommal nyert díjat a magyar sajtófotó pályázaton. Közöttük háromszor a MUOSZ nagy díját, 6 alkalommal a Munkácsi Márton díjat a legjobb kollekcióért, 3 alkalommal a 30 év alatti legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját, és 3-szor a legjobb hírképért járó Eser Károly díjat. 2021-ben a Media Works fotópályázat nagydíjasa volt. 2022-ben elnyerte a Kápa nagydíjat. 2003-tól 2016-ig a Népszabadság munkatársa volt. 2016 végétől a Menedzser magazinnál és a Világgazdaságnál is dolgozott. Február 3-án helyezték végső nyugalomra.
Esemény.
Változatos programokkal várja a fővárosi állatkert a látogatókat pénteken a Vadvilág napján. Az ENSZ kezdeményezésére minden évben március 3-án tartják szerte a világban a Vadvilág napját, amely a vadvilágra és a fennmaradását fenyegető veszélyekre hívja fel a figyelmet, olvasható az állatkert közleményében. Mint írják, 1973-ban március 3-án írták alá a veszélyeztetett állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó úgynevezett washingtoni egyezményt, amelynek az idei évben ünneplik az 50. évfordulóját. Ez alkalomból a budapesti állatkertben 14 állomáson várják a látogatókat. A Jane Goodall intézet például főemlős mentő állomással települ ki az emberszabásúak házához. Az Agrárminisztérium pedig azt mutatja be, hogyan segíti már 50 éve a washingtoni egyezmény a veszélyeztetett fajok védelmét. Más állomásokon kézbe vehető állati alkatrészekkel, a beporzókkal, az ízelt lábúakkal vagy az állatkertben zajló vadállatmentő munkával lehet megismerkedni. Délelőtt 10 és délután 2 óra között 11 látványetetés és állatbemutató várja az érdeklődőket, egyebek mellett a sörényes hangyászoknál, a perzsa leopárdoknál és a szibériai tigriseknél, valamint a gorilláknál, a keáknál, az oroszlánfókáknál, a zsiráfoknál, a rákosi viperáknál, a tarvarjaknál, az elefántoknál és a cápasuliban. A változatos programok mellett az állatkert belépési kedvezménnyel is készül, elsősorban tanulmányi csoportoknak, és azoknak a 18 éven aluli látogatóknak, akik állatos vagy növényes arcfestéssel, állatos maszkkal, állarccal vagy plüss állattal érkeznek. A Városligeti Intézmény több partner szervezettel együttműködve szervezi a programokat. A partnerek között van az Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztálya, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Herman Otto Intézet, illetve a Vadonleső Program, a Jane Goodall Intézet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a környezeti neveléssel foglalkozó Farkas Kölykök Ifjúsági Egyesület áll a közleményben.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Négy hely Magyarországon, ahol rózsaszínbe burkolózhatsz, és átélheted a japán hanamit. A cseresznyevirág a tavasz köszöntét, egyben a mulandóságot is jelképezi a keleti kultúrában. A szemedgyönyörködtető jelenség bölcsője Japán, ahol a rügybe pattanó fák évről évre rózsaszínbe öltöztetik a szigetországot. A virágzás rövid időtartama alatt tartják a hanamit, vagyis a virágnéző ünnepséget. Szerencsére nem kell átutaznunk a világot ahhoz, hogy púderszínbe burkolózva elmélkedjünk a fák alatt, hiszen hazánkban is csodás helyek vannak, ahol részesei lehetünk a cseresznyefa virágzásnak. A cseresznye virágot, vagyis a szakurát legendás vallási kultusz övezi Japánban. Az ország nemzeti jelképe több dologra is emlékezteti a halandó embert. A természet varázslatos bájára, a folyamatos megújulásra, reményre, egyúttal a mulandóságra is. A virágzás ugyanis március végétől május elejéig tart, és egy-egy fa csupán egy hétig ragyog teljes pompájában, majd lehullatja apró szirmait. A japánok ez alatt az idő alatt nagyszabású ünnepséget tartanak, amelynek keretében ülnek, elmélkednek és gyönyörködnek a fák alatt. Ez a hanami, vagyis virágnézés egy nappal és éjjel is tartó, évszázados hagyományokkal rendelkező szokás. A világhírű esemény turisták tömegeit vonzza tavasszal a szigetországba, ám kevesen tudják, hogy Magyarországon is csodás helyszínek vannak a virágzás megtekintésére. Mutatunk néhányat, ahova érdemes elzarándokolni a rügyfakadás idején. A tiszaparti falu, ahol a cseresznyéjé a főszerep. Nagykörű, tavasszal olyan, mintha Japán egy csodás magyar zsákfaluba költözött volna. Itt található ugyanis hazánk legnagyobb cseresznyés kertje. A falu templom kertjében több mint 200 hektáron sorakoznak a szakurák, amelyet hintón járhatunk be a magyar hanami idején. Ám nem csak itt, hanem szerte a faluban lépten nyomon cseresznyefába lehet botlani. A virágzás idején a nagykörűek több éves hagyománnyal rendelkező fagyűző szertartást tartanak, ahol fénnyel, imával, zenével és tánccal kérlelik a gyümölcsök királynőjét, hogy hozza el a tavaszt. A fiatal párok még meg is ölelik a fákat a termékenység reményében. Extra tipp, bár áprilisban a virágzás idején a leglátványosabb a falu, nem csak ekkor érdemes nagykörűre látogatni. Nyáron a terméstől roskadozó fák, ősszel a mesés színek miatt, télen pedig a naplementében, vörösben táncoló kert látványa miatt látogassunk el erre a tiszaparti településre, ahol elmúlás és megújulás találkozik a csend jegyében. A különleges tavaszi rügyfakadás Pécsett is páratlan látványt nyújt. Évről évre egyre többen látogatnak ki áprilisban a pécsi köztemetőbe, hogy szemtanúi legyenek a virágpompába burkolózó sétánynak. A temető egyik főutcáját két oldalról szegélyezik a díszfák, behajolva a sétány fölé. Rózsaszín és fehér japán cseresznye egyaránt rügyet bont ilyenkor, és a szerencsések a látogatók akkor akár több hétig is csodájára járhatnak a púder színű szirmokba öltözött síroknak. Testi-lelki feltöltődés dr. Agyagási Dezső gyógyparkjában. Akárcsak az autentikus japán kertekben, dr. Agyagási Dezső gyógyparkjában, vagyis ahogy ma hívjuk, az Egri Szent József Parkban is csobogók, kis sétautak, meg annyi színes virág, no meg cseresznyefák között pihenhet meg testünk, lelkünk. Tavasszal csodás látvány itt is a virágzás, ráadásul a park központjában gyógyvíz tör fel a mélyből. A kupolás ivókútban ugyanaz a forrás csobog, amely az egri termálfürdő vizét adja. Lassuljunk le a rózsaszín szirmok ölelésében egy kis időre, majd merüljünk el a nem messze levő parkfürdő jótékony, kénes termálvizében. Nézd és kóstold is a híres szomolyai rövidszárú fekete cseresznyét. Nem kevesebb, mint 10 000 cseresznyefa borul virágba áprilisban Szomolyán, ahol immár hagyomány a tavaszi cseresznyevirágzási ünnep. A híres szomolyai rövidszárú fekete cseresznyét termőfák varázslatos látványt nyújtanak ekkor. A kíváncsi látogatók azonban nem csak nézelődni tudnak, hanem enni, inni is. A fesztiválon ugyanis megkóstolhatjuk a szomolyai borokat, pálinkákat, fenséges kézműves süteményeket, lekvárokat, mindezt természetesen a cseresznye jegyében. És ha már Szomolyán járunk, mindenképp tekintsük meg az egyedülálló pincelakásokat. A Riolit barlangszállásban még meg is pihenhetünk, valamint a híres kaptárköveket. Ha tehetjük, járjuk végig a szomolyai kaptárkövek tanösvényt is, hogy teljes legyen az élmény. Lemaradtál idén a virágzásról? Irány a nagymarosi szakura cukrászda.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Ebbe a szép ételfotókkal elkészített könyvbe mindenki biztosan belelapoz, akinek köze van a témához, aztán valószínűleg sokan úgy döntenek, hogy túl nagy kihívás lenne az, amit a szerzők javasolnak, vagyis hogy házilag készült ételekkel kényeztessék a kedvenceiket. Ez a beszélgetés a könyv egyik dietetikus írójával, Vékony Blankával készült, és éppen arra szolgál, hogy kiderüljön, miért érdemes mégis kutyánk igényeire szabva kiválasztanunk a megfelelő alapanyagokat, és tudatosabban, változatosabban táplálni kedvenceinket. Szóval kezdjük azzal, hogy ez a könyv minden bizonnyal hiánypótló, az viszont nem biztos, hogy tudják a kutyatartók, hogy szükségük van rá.
Mi tényleg egy olyan könyvben gondolkodtunk, amit mi hiánypótlónak élünk meg, és azt gondolom, hogy talán, ha valaki eddig erre nem is gondolt, akkor remélhetőleg felkeltettük benne az erre vonatkozó igényt. És lehetséges, hogy nagyon sok kutyatartó nem gondolkodott még el azon, hogy kicsit alaposabban vagy mélyebben utána nézzen a táplálás mikéntjének, de bízom benne, hogy ha ezt a könyvet a kezébe veszi, akkor némiképpen megjön ehhez a kedve, illetve a tudásvágya.
Tudunk arról beszélni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a kutya étrendjével foglalkozzon a gazdia. Ez most azért is érdekes, mert nyilván, hogyha meglátja a könyvet, húha receptkönyv, na akkor még többet kéne napi szinten foglalkozni vele, nem jó a kutyatáp meg a boltban beszerezhető étel, meg a maradék az ebéd után. Szóval, hogy milyen problémákat tud kiküszöbölni az, aki figyel arra, hogy hogyan eszik a kutyája?
Ez lehet, hogy úgy tűnik elsőre, mint egy ilyen úri mulatság vagy huncutság, csak ami a kutyának szól. De a könyv elejében mi törekedtünk arra, hogy ha ne adj Isten valaki mégis ugye mondjuk a tápok mellett teszi le a voksát, akkor az itt olvasható információk tekintetében is tudjon közülük jól választani. Ha mégis arra jutna, hogy hosszú távon főzne kedvencének, akkor ugye ebben is segít nekik a könyv, és hogy ténylegesen válaszoljak a kérdésre. Ez elég hasonló, mint a humán vonatkozásban, ezért nagyon sok mindenre diétázunk ma már, és nagyon sok mindent ugye a primár prevenció szintjén egy jól kivitelezett táplálással meg tudunk előzni. Gondolok itt olyan krónikus megbetegedésekre, amik már nem csak az embereket, hanem ugyanúgy a kedvenceinket is érintik, mint például az elhízás, rendkívül gyakori probléma, és sok esetben az elhízás talaján ugyanúgy megjelenhet mondjuk egy cukorbetegség, de hogy ne csak az elhízást említsem, nagyon gyakori a kutyák, illetve a kis háziállataink esetében is, például a vese problémák, vagy a máj problémák, vagy egy akut hasnyálmirigy gyulladás, ezzel nagyon gyakran szoktunk találkozni, és egy-egy ilyen epizódot is el lehet kerülni akkor, hogyha tudatosan figyelünk a táplálásra.
Mindennek gyógyítása, ahogyan az embernél is elég költséges, meg hát nyilván szenvedés a kutyusnak, úgyhogy már csak ezért is fontos megelőzés szempontjából, akár csak elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy előre otthon elkészített ételeket adunk neki. Viszont mennyivel kerül ez több időbe? Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel macerásabb.
Ez egy nagyon lényeges pont amúgy, hogy mennyivel macerásabb ez a dolog. Ez bennünk is felmerült, és azért pár gondolat erejéig erre ki is tértünk a könyvbe, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek időmenedzsment szempontjából is ennek a lehetőségnek. Bizonyos szempontból talán ugye a vásárlásnak a folyamata egy kicsit lassabb, mint hogyha lekapok egy jól bevált, kiválasztott szárasztápot vagy konzervet a kedvencnek, mint hogy összeválogattam az alapanyagokat. Viszont ha egyszer nekiállok, és mondjuk nagy mennyiségben elkészítek pár receptúrát, akkor ezeket ugyanúgy lefagyaszthatom, és eltehetem későbbre. Tehát lehet, hogy a kezdeti időbefektetés egy kicsit nagyobb, de ez hosszú távon meg tud térülni.
Pont a receptek előtt, csak így mondom a későbbi felhasználóknak, hogy a receptek előtti fejezet szól erről, tehát hogy még közel is van, hogy könnyű vele dolgozni, hogy látom, hogy mit ne. Vannak olyan ételek, amikről általában nem tudják a kutyás gazdák, vagy eleinte nem tudják, hogy azt nem lehet, mert nem gondolom, hogy bárkinek eszébe jut alkoholt, vagy avokádót adni a kutyának, de mondjuk csontot meg de, és itt van, hogy ezt nem kéne.
Lehet, hogy csak egyfajta információ frissítés, vagy biztonság kedvéért is érdemes végigolvasni, ez a, néha lehet, hogy itt lesz meg ez a hűha érzése a gazdinak, hogy igen, már hallottam róla, de na, végre ez itt le van írva, és akkor ez a probléma igazából. Gondolok itt a, például a hagymák esetében is elég megosztó ez a kérdés, hogy igen, vagy mit ne, vagy hogyan ne, és ott sem annyira egységes igazából, hogy akkor most vörös hagymát azt inkább ne, fokhagyma az már megosztó, hogy esetleg lehetne. De nagyon fontos az is, hogy mekkora kutyusról beszélünk, tehát itt a mennyiségek az adott testsúly kilogramhoz mérten is óriási jelentőséggel bírnak, és amit azt gondolom, hogy amúgy bármi furcsa, de avokádóra lehet, hogy például a gazdik annyira nem gondolnának, hogy inkább ne, mert hogy egyre népszerűbb kezd lenni, és a diók vagy a makadámia dió, a kis csemmegék, amik nekünk csemmegék, ezek azért nekik kevésbé csemmegék, és talán itt a csontok esetében is inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ott nagyon jól kell tudni megválasztani, hogy ugye melyiket hagyjuk meg a kutya étrendjébe alkalomattán, és melyik az, ami biztos, hogy kiűzésre kell, hogy kerüljön. Tehát talán inkább abban segít ez a fejezet, hogy egy kicsit a saját tudásunkat megerősítsük, és választ kapjunk egyes kérdésekre, mint például, hogy miért ne adjunk nyers tojást hosszú távon. Ugye, tehát ez is egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy a gazdi végig gondol logikusan vagy tudatosan.
A kicsit romlott, lejárt ételekről nem is beszél.
Igen, vagy ugye ez a maradékoknak a kérdése, ami a régi időben egy nagyon bevált dolog volt, hogy ugye a kutyus a kvázi a konyha malac szerepét töltötte be. De talán azt lehet manapság mondani, hogy ez az egyik legrosszabb praktika, hogyha kutyatáplálásról beszélünk, és ez vezet hosszú távon a leginkább valamilyen hiányzó tápanyagnak a kialakulásához.
Sokféle táblázatot talál az ember a könyv elején. Mire szolgálnak ezek a táblázatok? Tehát mi az, amit érdemes fejben tartani? A kutya fajtájára, súlyára gondolok itt, vagy akár, hogy bizonyos életszakaszokban hogyan etessük?
A javaslatom nekem az lenne, hogy talán amikor korcsoportot váltunk a kedvencünk esetében, akkor érdemes mindig egy kicsit jobban rákészülni, ráhangolódni, hogy na, akkor most ez ügyben van-e valamilyen változás. És óriási figyelemmel kell fordulni akkor is a kedvencünk felé, hogyha mondjuk addig egy egyszerű házi kedvencet, most már úgy döntünk, hogy nem csak, hogy kutyaiskolába fogunk vele járni, hanem mondjuk elkezdünk egilitizni. Vagy ő egy munkakutya, és teljesen más funkciót tölt be a hétköznapi életben, tehát teljesen más feladatokat kap, más az ő igénybevétele. Ilyenkor is ugye már csak a napi energia szükséglet kalkulálásának tekintetében is komoly változtatásokra van szükség.
Itt a jutalomfalatoknál csak azért, hogy így incsiklandóként kapros, púrós, ropi, aztán almás tonhalas, tallér, almás sonkás muffin, töltött alma. Szóval jó dolguk lehet ezeknek a kutyusoknak.
Hát nem tudom, hogy ilyen kulisszatitkot el lehet árulni, de ezeket az ételeket ugye ténylegesen elkészítettük, mármint a receptúrákat, és én bevallom őszintén, hogy utána hát jó szakember hívén a legtöbbet megkóstoltam, és tényleg fantasztikusak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy ezek a receptek, ahogy az olvasó szerintem érzékeli emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmasak lehetnének. Ugye annyi a különbség, hogy sót azt nem használunk, tehát az ízérzés egy kicsit másabb, de összességében számomra rendkívül finom volt mindegyik.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Vékony Blanka, dr. Mák Erzsébet és Balogh Lívia dietetikusok könyvét a Book kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.